Köszöntelek benneteket az apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei édesatyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén az új énekes könyvünk 140. énekét énekeljük, mely így kezdődik. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak.
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaim zártalak, örökké enyém van. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaim zártalak, örökké enyém van. Viruló réteken át, hűs forrás felé vezet, meg pásztorod vagyok, elveszni senkit sem vagyok, karom felé tárom, kiáll a áldásom. Nem rejtőzöm el, szívem a szíved megfelel, amikor úgy érzel, nyomaszt az élet. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém van. Nem taszítalak el, amikor
Istennek igéjét olvasom, mely alapján ma szólni kíván hozzátok. A Mózes 5. könyvében, annak is az 5. fejezetében, a 6-tól egészen a 8. versig terjedően, illetve a Márk evangéliumából, annak is a 10. fejezetében, a 42-től a 45. versig terjedően olvasom majd Istennek igéjét. Így szól tehát Mózes 5. könyvén keresztül az Úr ma hozzánk. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot, azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. És Márk evangéliumából is szól az Úr ma hozzánk a 10. fejezetén keresztül. De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van közöttetek, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen mindenki rabszolgájává. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életet adjon váltságul sokakért. Isten tegye most áldottá az ő igéjének a befogadását és szívünkben való hordozását. Hajtsuk meg most fejünket, emeljük fel szívünket hozzá, és imádkozzunk. Drága Urunk, olyan jó érezni, hogy Te hívogatsz bennünket naponként, hogy hívtál ma is, és hogy ez a csapadékos időjárás sem állta az utunkat. Köszönjük, hogy Te folyamatosan itt vagy velünk, hogy alkalmakat készítesz a veled való találkozásra, és hogy tanítasz bennünket naponként, hogy szeressük egymást, hogy tudjunk egymásnak szolgálni, nem csak itt a közösségben, hanem kifelé is a világban. Így kérünk most téged, hogy te nyisd meg a mi fülünket, és hogy a nyitott füleinken keresztül megnyilhasson a mi szívünk is, hiszen nem sokára hallhatjuk a te igédet, hallhatjuk a te tanításodat, a te magyarázatodat, és hogy veled és általad indulhatunk el a hétre. Így kérjük szent lelkedet, hogy vezessen bennünket naponként, legyen ott velünk, és hogyha eltévejedünk, akkor vezessen bennünket a helyes útra. Kérünk téged, hogy most te áld meg a gyülekezetet, nyisd meg a fülünket és szívünket a figyelésre, szent lelkeddel légy itt és ölelj körbe bennünket. Amen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük a 168. dicséretünket. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr!
Kedves gyülekezet, hallgassuk meg együtt azt az igét, amelynek alapján szeretnék ma evangéliumot, örömhírt mondani, hirdetni itt közöttetek. Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből olvasom, az 5. fejezet 13. versétől a 15. versig. Így szól Isten igéje. Mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be. Szeresd vele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emészétek egymást. Szabadságról és szolgálatról szeretnék beszélni, és arról, hogy ez a két fogalom, szabadság és a szolgálat az összetartozik. A Pál apostol szerint is, de a Szentírás sok más tanúbizonysága szerint is. Most, ahogy így ránéztem a vázlatomra, elszégyeltem magam, mert ez a cím, hogy szabadság és szolgálat nem sok fantáziát tükröz, de megpróbáljuk itt együtt az Isten igéjéből megtanulni, hogy hát, ha van benne valami, és ha velünk van az Úristen lelke, akkor megmenekülök attól az élménytől. Napokban álmodtam egy furcsát, álltam a szószéken, elkezdtem beszélni, és a gyülekezet szépen kiment a templomból. Körülbelül a tizedik mondat után, és akkor vettem észre, hogy nem jön hang a számon, csak tátogtam. De most abban bízom, hogy nem fogtok kimenni olyan könnyen, illetve tudok valamit mondani. Nem én, hanem szeretném, hogyha az Isten igéje szólna, ahogy én is megértettem. Szabadság és szolgálat együtt jár. Jézusra gondolok, most az Úr Jézus személyére, aki a nevében is azt hordozza, hogy isteni a szabadítás. Ő maga a szabadságot hozta el. Ő maga a szabadítás, az Isten kegyelme szabadítása. De az Úr Jézus személyéhez, munkájához enyhe kifejezés, hogy szorosan hozzátartozik, hanem a lényege a szolgálat. Azért olvastuk föl a Márk evangéliumából azt a szakaszt, hadd ismételjem meg még egyszer. A lekcióban hallottuk. Aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája, mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Hát ha valakiről el lehet mondani, hogy az első, természetesen az első és az utolsó, ismerjük az igét, de mégis most más szempontból mindenben az első, ő tényleg szolgálni jött bennünket, szolgál azóta is, az is egy szolgálata, hogy az ő igéjét én itt dadogom, makogom, az is szolgálata, hogy figyelünk, nem figyelünk, engedelmeskedünk, nem engedelmeskedünk. Tehát Jézus egész élete egy szolgálat. Szabadság is, és szolgálat is. Szeretnék a még bevezetőképpen annyit elmondani, hogy ugye, ha szabadság nélkül akarunk szolgálni, az valami görcsös tevékenység lesz, az erőlködés lesz, az maga egy rabság. Talán voltak ilyen tapasztalataink, talán mi is próbálkoztunk vele életünk során, vagy másokon tapasztaltuk meg, hogy próbáltunk mi jót cselekedni, segíteni, úgymond szolgálni, de nem szabadságból tettük, és az a szolgálat nem az a Jézus szeretet íző szolgálat volt, és ezért az kínlódás volt, izzadságszagú, azon áldás, nem sok volt, csak szóval a másiknak kellemetlen az ilyen szolgálat, amikor erőből akarok, görcsből, félelemből, ki tudja miért akarok szolgálni, valami jót tenni, ez nem szabadság, megsavanyodik, megromlik az a szolgálat. De fordítva is igaz, hogyha a szabadságból hiányzik a szolgálat, az a gyakorlati szeretet oda fordulása, szeretet gyakorlása fele barátom iránt, akkor az a szabadság megszűnik szabadságnak lenni, és akkor már úgy mondhatjuk, hogy az szabadosság. Óriási különbség van a szabadosság és a szabadság között. Nekem az a kép ugrik be, hogy a szabadosság az olyasmi, mint hogyha egy olyan járműben ülnék, ahol elromlott a fék, az zuhanás, szabad esés, megyünk valameddig, egy ideig érdekes, de a vége az nagyon rossz. Én egyszer éltem meg ilyet kamaszkoromban, az egy bicikli volt, elromlott a kontrája, és a végén egy szilva bokorban landoltam. Nagyon rossz élmény volt, az elején még érdekes volt, de a végén már kegyetlen. A szabadosság, tehát az egy zuhanás. Mi a szabadság? Beszélgessünk egy kicsit először a szabadságról. Tehát rögtön fogalmazzunk úgy, és szögezzük le, hogy az nem szabadosság. Érdemes ezt nagyon komolyan vennünk, mert Lehet, hogy minden időben probléma, az én ifjúkoromban is probléma volt a 60-as években, hogy mennyire összekevertük a szabadságot a szabadossággal, de most már egész elképesztő hatalma van a világban, a médiában, a közgondolkodásban a szabadosságnak. Félelmetes hatalom, és érdemes egy éles határt húzni. A szabadságot mindig úgy kapjuk, hogy valamire kapjuk, és a szabadsághoz az is hozzátartozik, hogy valamiből szabadultunk. Ugye hát nem istenes, nem vallásos, nem bibliai hasonlatokat is fel lehet hozni a hétköznapi életben, amikor szabadságról beszélünk, akkor ugye az a probléma egyrészt, hogy valamiből jó lenne menekülni, és utána jön a folytatás, mire szabadultunk meg. Eszembe jutnak régi-régi erdélyi utazások, amikor mentünk rokonlátogatóba, mennyire vágytuk a szabadságot, és mindig félni kellett, mindig hazudni kellett, mindig rejtegetni kellett, mindig a határállomás, ez egy rettenetes élmény volt. Az első háromnegyed óra a magyar határállomáson, a második háromnegyed óra a romániai határállomáson, az borzasztó volt. És mindig hazudni kellett, itt is hazudni kellett, az itteni hatóság előtt, az ottani hatóság előtt duplán kellett hazudni, félni kellett a szomszédtól, mindenkitől. És vágytuk a szabadságot, hogy ezektől szabaduljunk, de amikor eljött a szabadság, most tudom, nem a rendszerváltásról akarok beszélni, csak ez egy példa, jól értsük meg. Most már azért úgy utazunk, hogy nem kell félnem ilyen értelemben, és van tartalmannak a szabadságnak. Életem nagyon nagy ajándékának tarthatom, hogy volt olyan is többször itt a gyülekezetben, hogy szervezhettünk táborokat Erdélyben, ifjúsági táborokat. Azt a nyert szabadságot valamivel megtöltöttük, valamire használtuk. De most a hívő életben is így van, most hagyom a példát, és beszéljünk a hívő életünkről. Az Úr Jézus Krisztus szabadítása, ugye, az egy nagyon komoly dolog, megszabadít a bűn hatalma alól. Mit is jelent ez? Hogy az Isten nélküli életnek abból a zuhanásából, céltévesztettségéből, ami nem játék, céltévesztett. Tehát az azt jelenti, hogy összetöröm magam a végén. De ebből az állapotból megszabadít. Bűnös vagyok olyan értelemben, hívő emberként is, hogy naponta vétkezem szóban, tedben, gondolatban, de már nincs olyan hatalma felettem, mert tudom az irányt, lehet hozzá igazodni, tudom, hol találom a kegyelmet, az irgalmat, tudom, kitől várhatom a kegyelmet, tudom, hogy mi az a bocsánatkérés, és tudom, hogy honnan jön a megbocsátás. A halál fogságából is szabadít. Nehéz a halállal szembenézni, így vagy úgy egy kicsit mindannyian tartunk tőle, de milyen jó a hívő ember reménysége, hogy nem erről szól az életünk. Nincs vége a temetésünkkel. Folytatódik. Másképpen. Máshol. Milyen sokféle fogságból, rabságból szabadít meg az Úr Jézus. Mindig emlegetem, most nem nagyon fogom emlegetni az én iszákos mentős tapasztalataimat, ott töltött évek tapasztalatait, de ugye egy látványos rabság, amikor a szenvedély, alkohol vagy bármi megfog, megkötöz, és akkor nem az vagyok, akinek kellene lennem. Nem azt teszem, amit szeretnék, hanem irgalmatlan rabszolgaságban tart valami vagy valaki. És hát sok-sok ilyen rabságot, szellemi-lelki rabságot fel lehetne sorolni, ebből mind szabadulunk, de még egyszer mondom, hogy nincs azzal vége az életünkben a pályának, hogy a rabságból megszabadultunk, mert sokkal izgalmasabb, szebb a következő kérdés, hogy mire kaptam én a szabadságot? Tudok-e azzal élni? Mivel töltöm meg a szabadságot? Az egy dolog, hogy a bilincsek lehúltak, szabad lettem, Na de mire használom én a felszabadult kezemet, eszemet, szívemet, életemet, az időmet? Ez a nagyon nagy kérdés. És a mai igénk itt ad gyönyörű szép eligazítást, szolgálattal kell töltenünk. Ez a szolgálat ugye egy támogató, kiegészítő szolgálat. Úgy örültem Ági hirdetésének a diakóniáról, mert így a hirdetés is kapcsolódik össze az ige hirdetéssel, és nagyon egyetértek azzal, hogy a diakónia, bár fontos, hogy egy gyülekezetben legyen egy úgymond profi diakóniai csapat, de az is biztos, hogy mindenkinek az életében, a hívő életében ott kell legyen ez a szeretett szolgálat, mindenkinek a saját helyén, a saját környezetében. Ez a szolgálat itt a Biblia szövegében, ez egy folyamatos rabszolgai tevékenységet jelent. Ez egy kicsit keményen hangzik, fiatalabb lennék, úgy fogalmaznám, hogy durván hangzik, hogy szabadság és rabszolgai tevékenység, hogy jön ez össze. De ugye itt azt kellene tisztáznunk, hogy arra gondoljunk, hogy kinek vagyok én a rabszolgája, ha élek Isten nélkül. Félelmeim, keserűségem, bosszúvágyam, hiúságom, szenvedélyeim, mi minden tart megkötözve, annak vagyok a rabszolgája. De miután felszabadított az Úr, az ő rabszolgájának lenni, az egy gyönyörűséges dolog, csak talán szokatlan, vagy így nem hangzik jól. De fogalmazunk egy kicsit másképpen. Az Úrral szemben, az Úristennel szemben függő viszonyban élni, az jó dolog. És nagyon egyszerű gyermeki példát hadd mondjak. Ugye egy növény, a rózsabokor, amiről levágták ezeket a gyönyörű szép hajtásokat itt az úrasztalán. Egy rózsabokor, gondoljuk meg, mindig függésben, függő viszonyban él a napsütéssel. Kicsit butus példa, de hát úgy lesz virág. Kín neki az? Megalázkodás, rossz dolog? Egy bokornak, egy virágnak, egy fának az, hogy ő függő viszonyban van a napfénnyel, vagy a talajban, a nedvességgel. Sok-sok példát lenne érdemes felhozni arra, hogy Istennel függő viszonyban élni, az azt jelenti, hogy a helyemen vagyok. Akkor tudom, hogy van teremtőm, tudom, hogy van gondviselőm, tudom, hogy van megváltóm, tudom, hogy honnan és hova megy az életem. Nem szeretnék most erről többet szólni. Jó lenne az Isten szent lelke minnyájunkat meggyőzni arról, hogy jó dolog az Istennel függő viszonyban élni. Sőt, az az élet olyan sokféleképpen határozza meg ezt az Úr Jézus. Mondja így és úgy, és példázatomban a szőlőtő példázatára ad gondoljuk. Ő a szőlőtő, és mi a szőlővesző. A szőlőveszőnek kín, keserűség, rettenet, hogy a szőlőtőkéhez tartozik. Hát úgy nincs értelme a létének. A mi létünk értelmét, boldogságát, mindent ott kell keresnünk, hogy függő viszonyban élünk az Úr Jézussal, és rajta keresztül általa a mennyei édesatyánkkal. Szeretet által való szolgálatról van szó. Ugye itt megint érdemes azt újra és újra végig gondolni, hogyha nincs szeretet abban a szolgálatban, akkor megsavanyodik. Tehát szeretet, szabadság és szolgálat, ez így együtt jár. Egyik élteti a másikat, és így tölti meg az életünket, és ez egy igazi élettartalom, amiben megint csak ismétlem, hogy ugye maga az Úr Jézus Krisztus a példánk, az előjárónk, és ő a legszebb mintapéldány ebben. Nagyon érdekes finomságok vannak ebben a felolvasott és most magyarázat ige szakaszban. Ehhez kérném még egy kicsit a figyelmeteket, a türelmeteket, ugye mit is hallottunk, mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva, ugye már ez is érdekes, ez az elhívás, ajándék, elkészítve, nem kell nekem kitalálni, készen van az, csak én vagyok lemaradva hozzá képes. Ez egy óriási örömhír. Nem a mi kínlódásunk, nem a vallásos teljesítményünk, hanem az Isten kegyelme, irgalma. Készen van az a csodálatos ajándék, az a mi szabadságunk, azt elhozta valaki. Nagy árat fizetett érte. Hogy folytatódik az ige? Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Itt egy-két szót hadd emeljek ki. Itt ez a csak szócska, ez ami olyasmit jelent, hogy csak ez az egy számít. Nincs más, ami érdekes. Csak ez a szeretetben való, szolgáló, függő állapot, az Istennel együtt való függő állapot, egyébként ezt a függést az Úr Jézus barátságnak nevezi. Ismerjük az igét János evangéliumából. Barátaimnak nevezlek benneteket. Csak ez számít. Ez a csak, ez egy olyan erős, eligazító szócska. Gondoljátok meg, hogy az életünkben is telnek az évek, évtizedek, család, kisgyerek, nagygyerek, unoka, különböző életszakaszokon átmegyünk. Mennyi minden, úgy gondoljuk, hogy mi minden számít, gyakran eltévedünk. Nagy erőfeszítésekkel kínlódunk, csináljuk ezt, csináljuk azt, hajtunk, gürcölünk, bizonyítunk, versenyzünk különböző pályákon, de érvény ez az ige, hogy csak egyetlen egy számít, semmi más. Az életnek ez az egyetlen útja, csak. Megint Jézus igék jutnak eszünkbe, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja ő, senki sem mehet az atyához. Ez a senki, ez ugyanaz a kemény szó, hogy csak ez az élet útja. És a hívő életünkben is nagy eligazítás. Milyen sokszor gondolkodunk talán mi is, de a 2000 éves egyház történetben. Milyen sokszor vitatkoztunk, veszekedtünk, szétszakadtunk, rágódtunk, hogy vajon keresztjén hitben, vallásgyakorlásban mi a fontos. Ha itt vannak olyanok, akiknek hasonló az életpályájuk, mint az enyém, nagyon jól tudjátok, hogy aki felnőtt korban jut hitre, annak talán még keményebb akadályok ezek, hiszen egyik azt mondja, hogy ezt így kell csinálni, akkor vagy hívő, ha nem úgy csinálod, ha nem így keresztelsz, nem úgy merítesz be, ha így imádkozol, úgy imádkozol, ha ilyen nadrágot hordasz, úgy kötöd be a fejed, ha egy óra az Isten tisztelet, ha három óra az Isten tisztelet. Rengeteg dologgal bombáztak engem. Mindenki meg akarta mondani, hogy mikor leszek jó hívő. Nem volt egyszerű. Csak így szinte támolyogtam, mint fiatal megtértként. Hát tényleg, hogy lehetek én jó hívő? És olyan szép eligazítás egy-egy ilyen ige, hogy nem számít. Ha te az Úr előtt úgy imádkozol, emígy, amúgy, ilyen szokások szerint, olyan szokások szerint, így énekelsz, úgy énekelsz, így van berendezve a templomod, vagy másképp van berendezve. Nem mondom azt, hogy minden mindegy. Mindenki a saját lelkiismerete szerint az Isten előtt úgy csinálja, ahogy ő azt az Isten előtt kapta. Én is tudom, hogy miért vagyok ilyen, és miért nem vagyok amolyan. Bizonyos kegyességi irányzatok, nem is szeretnék bár minden lenni. Vagyok egyféle, ezt vállom az Isten előtt. De igazából csak az az egy számít, az a függő állapot Jézussal, amikor már nem a vallásról van szó, nem arról, hogy milyen hosszú az Isten tisztelet, milyenek a liturgiák, ceremóniák, amikor csak az az egy számít, hogy működik az a függés, hogy szeretetben szolgálhatok a Krisztustól kapott szabadságban, mert akkor ő van bennem. Ez a szeretet, ez Jézustól jön, tőle kapjuk, tőle tanuljuk, folyamatosan tanuljuk. Még egy kérdéskört szeretnék elmondani. Megpróbáltam körbejárni, tehát a szabadságot, szolgálatot, hogy milyen összefüggései vannak ennek. Szolgálat, szeretet, szabadság. Egy gyakorlati kérdés, hogy kiket szolgálok, mert lehet erről elméletben beszélni, De ott jön a gyakorlati kérdés, hogy most kell nekem valakit szeretnem, ha szeretem, akkor szolgálom, szabadságom van rá, hiszen nekem mindent elengedett az Úr, akkor én is így állok a másikhoz, engem minden nap szolgál az én Uram, akkor én is. Nem úgy, persze, de a nyomdokaiban járva próbálom én is. Kiket szolgálok? Ez egy nagyon nagy kérdés. Kiket és hol? Ugye van egy nagyon egyszerű hívő válasz erre, hogy hát azokat szolgáljuk, akik ránk vannak bízva. Ez igaz? De egy kicsit még ezen is érdemes gondolkodni. Ez a fele baráti szolgálat. És tudjuk az igéből, hogy a fele barát az, aki éppen a legközelebb van hozzám. A szomszédom, a fele barátom. Akivel éppen időt töltök együtt, vagy minőségi időt töltök együtt. Tehát a fele baráti szolgálat az mindig kíván egy nyitott tekintetet, hogy felfedezzem az idegenben a fele barátomat. Fele barátom az, aki irgalmat gyakorol velem, vagy én vagyok irgalmas hozzá, ugye emlékezzünk a irgalmas szamaritánus példázatára. A 10 parancsolatból azért olvastunk fel egy részt, de szeretnélek emlékeztetni benneteket a folytatásra is, hogy szinte minden parancsolatban megjelenik, az szabadsággal kezdődik, én az Úr szabadítottalak meg benneteket, és minden parancsolatban ott van valami eligazítás féle, mint egy irányjelző tábla, hogy fölfedezem a fele barátaimat. Ugye itt a második református számozás szerint a második parancsolat, ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltő szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad és negyedizik, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Kicsit leegyszerűsítve, de remélem nem hamisítom meg az igét, ugye? Ebből mi jön számunkra, hogy a gyerekeim, az utódaimat is szolgálom, ha az Úr útját járom. Az nem csak nekem jó, nekik is. Az egy kifelé menő szolgálat. Felelős vagyok az utódaim életéért. Nagyon nagy felelősség, de óriási ajándék is. Felelős lehetek érte. És ha tovább lapozgatjuk, olvasgatjuk a 10 parancsolatot, érdemes egyszer ilyen szemüveggel megvizsgálni. A szombat nap megtartásával kapcsolatban a házunk népe, a jövevény, a szolga, ő érte is felelősek vagyunk. A szolgám mai nyelven a beosztottam, nem tudom, vannak-e itt vállalkozók, főnökök, a beosztott is a fele barátom iránta is szeretett szolgálatot végezhetek. Jézus szabadságam a nem megalázkodás, nem mossuk össze a határokat, hogy ki a főnök, kinek kell engedni. Szeretett szolgálat Jézus kegyelméből. És aztán szülő szeretet, ne paráznák, hogy a házasság, és azon keresztül a párunk szeretete, a rávaló vigyázás, irítség, a 10. törvény, ne kívánd, ugye, akkor szolgálom a másikat, mert tiszteletben tartom, ami az övé. Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon nagy kérdés a mai társadalmunkban, mai Magyarországon is. Úgy látom, hogy nagyon erős a menekülési hajlam. Problémák, nehézségek, kihívások elől az első válasz, menekülök. Van egy ilyen lelki-szellemi kényelem. Nem akarok itt erően ostorozó mondatokat, mert nem rólatok szól, akik itt ültök a templomban, az Isten tiszteleten. De azért arra is jó gondolni, hogy ha én Jézusban vagyok, szabadságot kapok, akkor ez nem a menekülés szabadsága. Van, amikor kénytelen vagyok menekülni, igen, ilyen van. De abban a szabad esésben, a szabadosságban, amikor csak a kényelem számít, a pillanatnyi kényelem, az borzasztó egy ilyenfajta menekülő élet, és mintha ma ilyen időket élnék. Nem csak azért borzasztó, mert magam miatt borzasztó, ha én vagyok menekülő pályán, hanem az mindenki iránt, a fele barátaimat hagyom cserben, akik ránk vannak bízva, család, szomszéd, bárki. Hát ez egy nagyon nagy gondolatkör, én csak az egyéni nyugtalanságomat, vagy fájdalmamat osztom meg veletek. Amikor STK-ba, orvosi rendelőre megyünk, hónapokat kell várni egy-egy időpontra, mert se ápoló, se orvos, se kőműves, hallom az építkezőktől, se kőműves, se szobafestő, mert mindenki elmenekül, nagyon gyorsan. Nincs ez így rendjén, azt gondolom. Nem ítélkezésből mondom, de mintha nem lenne rendjén, mert ez ami olyasmit jelent, hogy cserben hagyjuk egymást. Tehát egymásnak vagyunk fele barátjai. Vannak családi kötelékek. Nem cserélem le a nagymamát, azért mert van szimpatikusabb is láthatáron. Gyülekezet is egy ilyen határ. Minket így rendelt együtt az Úr. Lakóhely, szomszédság. Nehogy valaki nacionalistának végezzen, de az anyanyelv, az a közösség, az, ezek határok. Fontos, hogy ezeket tudjuk, és felebaráti felelősséget hordozunk ebben a témában. Összefoglalom, szabadságról volt szó, szolgálatról, szeretetben való szolgálatról. Próbáltuk az Úr Jézust mintának magunk elé venni. És szólni próbáltam arról, hogy izgalmas nagy kérdés, hogy föl kell fedeznem azt, hogy kit kell szolgálni, ki az, aki rám van bízva, hol kell szolgálnom, hol van az én helyem. Adja meg az Úr, adja meg az Isten szent lelke, hogy valami maradjon meg ebből bennünk, ami az életünket előre viszi, tudjuk meglátni, felismerni a szabadságunkat, szolgálatainkat. Ámen. Isten igére válaszképpen a 479. éneket énekeljük. Hinni taníts, Uram! Az első verszakát. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, ének szóban is azt kértük, hogy taníts bennünket hinni, taníts kérni, és most a szavainkkal is így jövünk te eléd. Kérünk, taníts bennünket hinni, hogy a hitünk legyen egészséges hit. Hogy találjuk meg, hogy mi a legeslegfontosabb. Hogy csak egy fontos, amit te mondasz, ami tőled jön, ami hozzád kapcsol. Könyörülj rajtunk, hogy külön-külön is, akik most itt vagyunk ebben a templomban, megértsük, hogy mi a mi útunk, hogyan kapcsolódunk hozzád, mi az, ami esetleg elválaszt te tőled. Kérünk, hogy adjál belátást, szelidíts meg minket, hogy úgy tudjuk belátni, hogy ami közted és közöttünk van, az halálos veszély. Tudjuk azt félretenni, tudjuk megbánni, tudjunk nemet mondani, ha kell. És kérünk, hogy abban is segíts, hogy te rád tudjunk igent mondani mindenre, ami tőled jön. Megtanuljuk azt mondani, hogy igen, úgy legyen. Köszönjük neked a mai istentiszteletet. Köszönjük a reményünket, hogy lesz délutánunk, lesz jövőhetünk. Kérünk, hogy vigyázz ránk hétköznapok során és munkánkban, családunkban. Adj reményt nehéz helyzetekben, gyászban, betegségben, kételkedésben, mindenféle bajban. És adj nyitott szemet arra, hogy mennyi minden háladni valónk is lehet. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a keresztelői családokat, gyermekeket, szülőket, keresztszülőket. Köszönjük neked elhunyt testvérünket, Károlyt. Köszönjük, mert ajándék volt sokunk számára. Jó volt vele együtt lenni, jó volt megérteni az élete nagy küzdelmeit, az élete fordulói győzelmeit. Köszönjük, hogy itt lehetett köztünk. Jó reménységünk van arra, hogy most pedig jó helyen van nálad. Köszönjük, hogy nem csak a szavainkat hallgatod meg, hanem amit most magunkban végig gondoltunk, az is te előtted nyitva van. Ámen. Imádkozzuk együtt hangosan az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk záró éneke következik, utána majd az áldással fejezzük be. Az új énekes könyv 47. éneke. Erőt adsz minden helyzetben. Megkérem a gyülekezetet, hogy fennállva énekeljük az záró éneket, és úgy fogadjuk az áldást.
Te vagy a kincsem életem, te vagy a mindenem.
Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Ragyogtassa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon neked békességet. Amen. Áldott vasárnapot kívánok!